Lapozzatok kérlek a Dániel 4-ben. Folytatjuk ezt az izgalmas könyvet. Én annyira hálás vagyok azért, hogy ma reggel nem 36 fokba kell itt ülnünk. Lehet, hogy te nem vagy ilyen boldog tőle. Nekem nagyon felfrissítő. De hiszem, hogy Isten a lelkünket is fel akarja frissíteni, nem csak a testünket. És tudjuk, hogy a mi Istenünk az nem néma, hanem szól. Tudom, hogy azért vagyunk itt, mert Isten szólni akar hozzánk. És nem csak úgy, mert mi egy gyülekezet vagyunk, hanem egyenként Isten. Biztos vagyok benne, hogy szólni akar hozzánk. Legyen a szívünk nyitva, és a fülünk is nyitva, hogy Isten mit akar szólni. Legyen legalább egy mondat, remélem több is lesz, de legalább egy mondat, amit ma úgy viszel haza, hogy Isten ezt nekem mondta. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük, Uram, hogy neked egy megváltó telved volt az életünkre. Köszönjük, hogy elküldted a fiadat, és azt mondja az igét, hogyha nekünk adtad Jézust, akkor vele együtt minden mást is. Uram, segíts nekünk keresni a te igazságodat, a te országodat, hogy ezt a minden mást is felfedezhessük mellé. De Uram, mi elsősorban rád vágyunk. Szeretnénk belőle többet, Uram. És azt mondtad, hogy ha valaki szomjazik, az jöhet hozzád is, hogy igyék. Uram, mi jöttünk hozzád szomjasan. Kérlek, itass meg újra, taníts minket a te igédből. És segíts, Uram, hogy megmaradjunk azon a keskeny úton, amire állítottál. Jézus nevében. Amen. Na, Dániel 4. Ez a fejezet, ez egy egyedülálló fejezet az igében. Mondhatnád, hogy Tamás, mindig ezt mondod. Ez tényleg az. Ez a fejezet attól különleges, hogy nem egy próféta írta, nem Dániel írta, hanem egy pogány uralkodó írta. Ha jól tudom, nincs még egy ilyen fejezet a Bibliában, amit egy hitetlen szavai alapján, tehát egy hitetlen szerzet. Ő írta le, Dániel könyvébe talált helyet, ahogy Nabukadnezár bizonyságot tesz arról, hogy hogyan tért meg. Elmond nekünk egy történetet majd, hogy Isten mit tett vele. Ugye amikor tanúságról beszélünk, amikor a Biblia azt mondja, hogy mi is tanúk vagyunk, hogy Isten elhívott arra, hogy bizonyságot tegyünk, akkor arról beszélünk, amit láttunk, ami megtörtént velünk. És Nabukadnezár is ezt fogja tenni, elmondja, hogy mit tett vele Isten, hogy hogyan találkozott vele. Én tudom, hogy mindannyiunknak van egy ilyen története, hogy Isten hogyan találkozott velünk. Ez Nabukadnezár története, van nekünk is egy ilyen történetünk. És ebből a fejezetből a téma, így elárulom előre, erről fog szólni a fejezet, hogy Isten az Úr. Hogy ő irányít mindent. Nabukadnezár ebben a fejezetben meg fog őrülni. Tehát ezt így nem is lehet máshogy mondani, tényleg, el fog menni az esze. 7 éven keresztül úgy fog viselkedni, mint egy ökör. Szó szerint. Tehát most ne azt mondod, hogy Tamás, hogy mondtad ilyet. Tényleg úgy fog viselkedni, mint egy ökör. És ennek a történetét írja le. Hogy Isten hogyan találkozott vele, hogyan alázta őt meg, és ebből hogyan látta meg azt, hogy Isten uralkodik. Ez 30 évvel később íródik, mint az előtte lévő fejezet. Néha úgy nem veszük észre, ugye, hogy lapozunk egyet, vagy vált a fejezet, és ott eltelt 30 év. Abban az előző fejezetben is olvastunk egy nagyon különleges történetet, ahogy Isten megmutatta a hatalmát Nabukadnezárnak. Emlékeztek Sadrak, Mésakra és Abédnegóra, hogy az égő tűzes kemencében nem égtek el, hanem ott volt mellettük az Úr, egy istenféle alak. És Nabukadnezár látta ezt a saját szemével. Eltelik 30 év, és Nabukadnezár még mindig nem tért meg, viszont az akkori világ uralkodójáról beszélünk. És Isten valami különleges dolgot fog tenni az ő életében. A 31. verstől fogjuk kezdeni, legalábbis az UFO Bibliában, tehát az új fordításban ez a történet, onnan kezdődik. Lehet, hogy a te Bibliádban már a 4. fejezet része. Én ezt a 3. fejezet 31. versétől kezdem olvasni. Nabukadnezár király üzenete az egész birodalmában lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek növekedjék. Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a fenséges Isten tett. Mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasak csodái. Az ő királysága örök királyság és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Azt mondja itt, Nabukadnezár írja ezt, mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasak csodái. Gondoljátok el, hogy Nabukadnezár király már miket látott az élete során, Isten munkájaként. Amikor az ifjak azt mondták, hogy nem, mi nem kérünk a király ételéből, mi majd zöldségen élünk, és mégis hatalmasan megáldotta ezeket az ifjakat. Látott egy csodálatos gondoskodást Nabukadnezár ezeknek a fiúknak az életében. Utána látta Dánielnek azt a különleges képességét, hogy megfejt álmokat, és ezt tudta, hogy Istentől van. Ennek is tanúja volt Nabukadnezár. Látta azt a 3 fiút, aki ott sétált a tüzes kemencében. De valahogy ezek a történetek még nem ragadták meg a szívét. Még nem tartott, hogy Isten előtt fejet hajtson. De ami történik ebben a fejezetben vele, ez el fogja ezt érni. meg fogja őt törni. És Isten ezen keresztül magához fogja tudni vonni őt. Ez az ő megtérésének a története. Ez mindig különleges. Én azt gondolom, hogy egyikünknek sem kéne gondolni azt, hogy az ő megtérésének története unalmas. Mert nem volt éppen bandavezér, vagy nem a hetedik ország hetedik törzséből származik. De neked van egy különleges történeted, hogy Isten rád talált. Ez a történet azért különleges, mert az akkori világ legmagasabb uralkodója, tehát legnagyobb hatalmú uralkodójának története ez, ahogy ő tért meg. Ahogy ő tanulta meg, hogy Isten uralkodik. Így kezdődik a negyedik fejezet. Én, Nabukadnezár, békességben éltem házamban, boldog voltam palotámban. Nabukadnezár király már meghódította eddigre az ismert világot. Már nem volt kit legyőzni. Nem volt kivel háborút vívni. És azt mondja, hogy ebben az időben én, Nabukadnezár, békében éltem a palotámban. Már nem voltak háborúk, ő csak élt és uralkodott az ismert világ felett. De egyszer, úgy szeretem az ilyen mondatokat, de egyszer álmot láttam, mely megrettentett engem, és azok az álomképek, amelyeket a fekhelyemen láttam, megrémisztettek. Egy újabb, különleges álom Nabukadnezárnak. Észrevetted, hogy mennyire erőteljesen használja az álmokat Isten ennek az embernek az életében? Már olvastunk egy hasonló történetet. Nabukadnezár egy teljhatalmú diktátor. Senki nem mondhat neki nemet. Senki nem állhat az útjába. Ezeket azonnal lerendezte. Emlékeztek, amikor valakivel baj volt, kiadta a parancsot, hogy le a fejekkel, a házukat tegyék szemétdombá és a földre legyen lő. Nabukadnezárnak nem voltak ilyen gondjai, vagy álmatlan éjszakája amiatt, hogy valami probléma támadt a birodalmában. De néha mégse tudott aludni. Mindene megvolt, amit mondhatott, hogy kell, és ami a hatalmomhoz szükséges. Ez mind megvolt neki. És néha mégse tudott nyugodtan aludni. Nem volt békesség az életében. Erre mondta egy lelkipásztor, hogy a nem hívő ember békessége csak látszólagos. Lehet, hogy egy ideig, amíg minden rendben megy, a békesség ott van, de egy nem hívő embernek ez a békessége egy pillanat alatt el tud illanni. Nabukadnezárnak mindenem megvan, és mégis ott fekszik nyugtalanul az éjszakájában, nem tud aludni, mert valami álmot látott. Megrettent a belsője, megdermedt attól, amit látott. Szeretnélek bátorítani téged. Lehet, hogy van a fejedben is, vagy lehet, hogy a te fejedben is van egy lista olyan emberekről, akikre úgy gondolsz, hogy ők aztán soha nem fognak megtérni. Olyan emberek, akik ilyen elérhetetlennek tűnnek, hogy hát, egyáltalán hogy is kerüljek a közelébe? Hogyan mondjam el neki, hogy Isten szereti? Így, ő elérhetetlen. Elérhetetlen messzességben van így az evangéliumnak. Lehet, hogy neked is eszedbe jutnak ilyen emberek, hogy igen, hát én is így gondolok rá. És itt van ez a Nabukadnezár, aki Istennek gondolja magát, és őrá biztos mindenki úgy gondolt, hogy na ő az utolsó, aki meg fog térni. És mégis ő az, akihez Isten éjjel oda megy, és elkezd hozzá beszélni. Legyen ez a történet bátorítás, hogy Isten számára nincs elérhetetlen ember. Lehet, hogy itt közöttünk is vannak olyanok, akik ma már hívő emberek. És előtte mindenki úgy gondolt rá, hogy na ő aztán soha. Istennek nincs ilyen. És nézd meg a harmadik versben, így folytatódik. Megparancsoltam ezért, hogy vezessék elém a babiloni bölcseket mind, és azok magyarázzák meg nekem az álmot. Amikor eljöttek a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok, elmondtam nekik az álmomat, de ők nem tudták nekem megmagyarázni. Végül megjelent előttem Dániel, akinek a neve az én Istenem neve után Baltazár, akiben szent, isteni lélek van, és elmondtam neki az álmomat. Olyan, mintha ez a történet már így megtörtént volna, nem? Emlékeztek rá? Nabukadnezár álmodott egy álmot, hívatta a bölcseket, és eddig az Dániel könyvében nem sok babért terem ezeknek a fickóknak. Tehát így gyakorlatilag semmit nem tudtak csinálni az előtte lévő történetben, meg most sem. A babiloni bölcsek, hát máshogy kéne őket nevezni. 40 év eltelt már az előtte lévő álomhoz képest, amit akkor olvastunk, és a király megint hivatja őket. Lehet, hogy abból a bandából még élnek néhányan. És amikor hívja őket a király, futnak át a palotán, lehet, hogy megint éjszaka van, csörtetnek a Nabukadnezár hív minket, és Nabukadnezár szól nekik, hogy tudjátok, srácok, megint rossz álmom volt. Jaj, ne! Beugrik nekik, hogy mi volt korábban, és akik még éltek akkor, most hívják a családjukat, hogy pakoljatok, meneküljetek! Elmondom nektek, hogy mi volt az álom. Ja, hogy elmondod, az más! Azt meg tudjuk fejteni, az a mi területünk, király. Na, mondd az álmot, hadd halljuk. Emlékeztek, korábban az álmot sem mondta el Nabukadnezár király. Most hallják az álmot, és azt mondja, hogy adjátok meg a magyarázatot. Elmondta nekik, és nem tudták megfejteni. Korábban el sem mondta, most elmondja az álmot, hadd halljuk. Hát ezt nem tudjuk megfejteni. El tudom képzelni azt, hogy Isten nem engedte, hogy értsék. Vagy azt is el tudom képzelni, hogy értették, csak nem akarták elmondani. Majd mindjárt meglátjuk, hogy miért. De utána a király hívatta Dánielt, akiben isteni lélek van. Nem is értem, hogy miért nem ezzel kezdte. Nem, hogyha így ő volt az a személy, akiben isteni lélek van, aki ért az álmok, miért nem vele kezdte? Hát, ezt ő tudja. Baltazár, te nagy mágus, tudom, hogy szent, isteni lélek van benned, és nincs olyan titok, amit ne tudnál megfejteni. Magyarázd meg azt a látomást, amelyet álmomban láttam. Vajon miért próbálkozott egyáltalán a többi mágussal? Mondok nektek rá valamit, ami szerintem a mi helyzetünkre is rávilágít. Mi szoktuk, legalábbis beszélek egy eszem első szemébe. Én sokszor teszem ezt. Ha valami gond adódik, akkor igyekszem megoldani. Futok egyik helyről a másikra, hívom segítségül ezt vagy azt, és amikor már nem működik semmi, akkor eszembe jut, hogy lehet, hogy imádkoznom kéne. És ezt képes vagyok olyan sokszor eljátszani. És itt is kézenfekvő lett volna, hogy ja, hát Dánielt kell hivatnunk, hát ő benne van Isten lelket. És számomra is már annyiszor igazolódott, hogy Isten, amikor kiálltok hozzá, imában segítségül hívom, akkor ő válaszol. Szóval én nem ítélem el azért Nebukadnezzárt. Hivatja Baltazárt, és azt mondja, hogy te nagy mágus. Lehet, hogy a te fordításod úgy fogalmaz, hogy a mágusok vezetője. Ő volt ezeknek a bölcseknek, csillagjósoknak, mágusoknak a vezetője, mert Nebukadnezzár tette azzá. Ez egy nagyon fontos tisztség volt, nagyon magas rangú feladat. De tudod, amit itt mond Nebukadnezzár, elárulja, hogy ő még nem hívő ezen a ponton. Azt mondja, hogy Baltazár, bocsánat, végül megjelent előttem Dániel, akinek a neve az én Istenem neve után Baltazár, mondja Nebukadnezzár. Az ő istene az Nebu volt. Baal. És ezek alapján mondja, hogy ez alapján nevezték el Baltazárt, aki az én Istenem, mondja Nebukadnezzár. Olyan érdekes ez, hogy Nebukadnezzár már sok mindent látott, de még nem tért meg. Le volt nyűgözve Istentől, de a szíve még nem volt az Úré. Lehet, hogy ismerünk ilyen embereket, lehet, hogy van itt közöttünk ilyen ember, aki ismeri Istent, lát belőle dolgokat, le van nyűgözve tőle, de a szíve nem az Úré. Nebukadnezzár itt ezen a ponton tart, és mivel az életét nem adta át az Úrnak, ezért ő még nem egy hívő ember, ő még nem egy újjászületett ember. Ő még szorosan fogja a saját életét. Mondtam ezt már nektek egyszer, ez az én véleményem, ezt nem tudom teljesen igazolni, de szerintem Dániel életének a hatása lett az, mivel ő volt a babiloni bölcsek vezetője, hogy évszázadokkal később keletről három bölcs eljött Jézus születésénél, illetve nem is tudjuk, hogy hárman voltak-e. Hogy ezek a bölcsek várták a messiás eljövetelét, és előbb tudták, mint Izraelben Isten népe, hogy eljött a messiás. Mert valószínűleg Dániel a maga tudásával, a maga istenfélelmével felkészítette ezeket a bölcseket. És amikor megjelent a csillag, ők tudták, hogy ez mit jelent. És eljöttek hódolni a királynak. A másik gondolatom az, hogy miért volt ez Dániel hatása, az a következő, hogy amikor tudjátok, hogy melyik angyal jelent meg Máriának, hogy elhozza a jó hírt arról, hogy fia fog születni, és az Isten fiának fogják nevezni? Ez Gábriel volt. És vajon melyik angyal jelent meg Dánielnek, aki az utolsó idők jeleiről kezdett beszélni neki, és az eljövendő királyról? Gábriel. Gábriel volt az, aki olyan feladatot kapott Istennél, hogy így az utolsó időkről és a messiásról adjon kijelentéseket. Ezért gondolom, hogy ez Dániel hatása volt. De menjünk tovább. A hetedik vers így hangzik. A látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, amely igen magas volt. A fa nőtt és erősödött. Olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld színéről is látható volt. Szép lombja volt, és sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élőlény. Elkezdi mondani az álmát a király, hogy látott egy hatalmas fát, egy egy hatalmas fát, ami egyre magasabbra és magasabbra nőtt, és maga körül minden élőlényt ez a fa táplált. És utána így folytatja, majd láttam fekve helyemen látomásban egy szent angyalt leszállni a mennyből, hangos szóval így kiáltott: vágjátok ki ezt a fát, és vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek alóla a vadak, és ágairól a madarak. De a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsben, a mezőfűvek között. Hadd áztassa az ég harmatja, és egye a földfűvét, mint az állatok. Lát egy hatalmas fát, ami az ég széléről is látható volt, és úgy beszél eddig erre a fáról, mint egy fáról. Mint ahogy egy fáról szoktunk beszélni, mint egy tárgyról. És amikor megjelenik egy angyal, és azt mondja, hogy vágj ki ezt a fát, hadd hújjon darabokra, vágd le az ágait és a gyümölcseit, szaggasd le, figyelj utána, hogy szól róla, 13. vers. Boruljon el emberi elméje, állati értelem maradjon csak benne. Hét időszak teljék el így felette. Eddig úgy beszélt róla, mint egy fáról, egy tárgyról, és utána átvált, és úgy szól róla, mint egy szeméről, egy emberről. Hogy félreértés ne essék, itt nem egy birodalomról van szó, nem egy királyságról, itt egy szeméről van szó. Itt Nebukadnezárról van szó. És így legyen ez hét időszakon át. Ezt meg fogjuk tanulni majd a Dániel könyvéből, hogy ez a kifejezés azt jelenti, hogy hét éven keresztül. Meg fog történni ez, hogy elvétetik emberi elméje, és egy állati elme adatik neki. És nézd meg, ez lesz a kulcsige versünk, a 14-es. Az angyalok határozata ez a rendelet, a szentek parancsa ez a végzés. Hadd tudják meg az élők, hogy a fenséges uralkodik az emberek királysága felett. Ez az ok, ez az egésznek az oka, amiért ez a történet végbe megy. Hogy az emberek tudják, hogy Isten uralkodik mindenek felett. Hatszor hangzik el ebben a fejezetben, hogy a fenséges, mint Isten neve. Mert ez az, amit Nebukadnezárnak látnia kell, hogy Isten áll mindenek felett. Hogy ő a fenséges. Hogy fenséges uralkodik az emberek királysága fölött, annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorú embert is trónra emelheti. Én, Nebukadnezár király, ezt az álmot láttam, te pedig Baltazár, magyarázd meg. Mert országomnak egyetlen bölcse sem tudta megmagyarázni nekem, de neked tudnod kell, mert szent isteni lélek van benned. Ekkor Dániel, más néven Baltazár egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémisztették. De a király így szólt hozzá: Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a kijelentéstől. Baltazár erre így válaszolt: Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. Nebukadnezárnak egy rossz álma van, és teljesen kiakadt tőle attól, amit lát. Hivatja a bölcseket, akik nem tudják megfejteni, majd hivatja Dánielt. És amikor Dániel hallja az álmot, egy pillanatra megdöbben, azt olvastuk itt. Úgy hangozhat ez, mintha az egész egy másodpercig tartana. Hogy elmondja a király, és Dániel egy pillanatra megdöbben. De olyan érdekes, mert a nyelvezet azt sugallja, hogy ez nem egy percig tartott, hanem majd egy óráig. És gondold el, hogy ott áll Dániel a király előtt, a király elmondja az álmát, és Dániel így... És egy idő után már kínos, nem? Úgyhogy, Dániel, mondj már valamit! És eltelik egy hosszabb idő, mert annyira megdöbbenti az, amit hall. Ott áll előtte szótlanul. De Dániel válasza is lenyűgöző. A király azt mondja, hogy ne rémülj meg ettől, amit láttál. Köszi. Szálljon az, amit láttam, gyűlölőidre, mondja Dániel. Sose voltam diktátor, remélem nem is leszek. De el tudom képzelni, hogy egy ilyen embernek nincs sok barátja. Egy ilyen embernek, aki kezében tartja a birodalmát, aki mindent megtehet, aki ilyen kemény szívű, aki egy zsarnok, annak nincsenek közeli barátai. Ha valaki látszólag szereti is, az azért szereti, hogy oda simuljon a kezébe, hogy bevágódjon nála. Kiben bízhat egy ilyen ember? Mindenki akar tőle valamit, aki jön hozzá. Nem hiszem, hogy sok valódi barátja volt. Dániel azt mondja az álom után, hogy király, ne szálljon ez rád, inkább szálljon az ellenségeidre. Tudjátok, látszik, hogy Dániel törődik vele. Ő nem bókolít, ő nem azt mondja, amit a király hallani akar. Ő őszintén törődik ezzel az emberrel. Nagyon kevés ilyen ember van, mint Dániel. Ezért az előbb mondtam nektek, hogy amikor hallották a bölcsek az álmot, azt mondja a mi fordításunk, hogy nem tudták megfejteni. Más fordítás azt mondja, hogy nem fejtették meg az álmot. Nincs ez a, mintha nem a képességgel lett volna probléma, hanem a bátorsággal. Hogy ők is megértették, hogy mi az álom magyarázata, de nem merték elmondani Nebukadnezárnak, hogy király, neked véget. Inkább azt mondták, hogy nem tudjuk. Hú, ez kemény dió. Pedig látszólag olvasva az álmot, nem egyértelmű, hogy ez az álom arról szól, hogy valaki megaláztatik. Hogy Isten valakit megaláz. Inkább azt mondták, hogy nem értjük. Én remélem, hogy nem olyan a szívünk, mint ezeknek a bölcseknek. Hogy tudjuk, hogy másnak mit kéne mondanunk, de nem merjük megmondani. Tudjátok, miért nem léptek? Azért, mert féltették az életüket. Féltették saját magukat. Amikor megértették az álom magyarázatát, akkor először magukra gondoltak. De Dániel szerette ezt a királyt. Szerette volna látni őt Isten országában. És ezért elmondja neki a jelentést. Én azt szeretném, hogy Isten adjon olyan szívet nekünk, mint Dánielnek, aki nem fásult mások sorsa miatt, hanem aki hajlandó arra, hogy másokat fontosnak tartson, hogy mások sorsát a szívén viselje, hogy Isten meg tudja terhelni az életünket más emberek életével. Ha látjuk, hogy valaki Isten útjától távol van, és megy a saját veszte felé, akkor ne legyintsünk rá, hanem azt az embert oda tudjuk vinni Isten elé imában. Dániel ilyen ember volt, aki törődött másokkal, és nem félte szólni az igazságot. Isten ébreszel a mi szívünket, hogy olyan legyen, mint Dánielé. És Dániel elmondja a magyarázatot. 17. vers. A fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasan nőtt, hogy az égig ért, és látható volt az egész földön, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te magad vagy, ó király. Te lettél nagyja és hatalmassá. Hatalmad megnőtt, felér az égig, és uralmad elér a föld széléig. Te vagy ez a fa, király. A te hatalmadról szól ez. Hatalmad elér a föld széléig. 20. vers. Annak pedig, hogy a király egy szent angyalt látott leszállni a mennyből, aki ezt mondta, vágjátok ki ezt a fát, és pusztítsátok el, de a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mezőfűvek között, hadd áztassa az ég harmatja, és azt tegye, amit a mezei vadak, míg csak 7 időszak el nem telik fölötte, annak ez a magyarázata, ó király. A fenségesnek az ítélete ér utol téged, uram király. Száműznek téged az emberek közül, a mezei vadak között anyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az égharmatja áztat. 7 időszak telik így el feletted, míg el nem ismered, hogy a fenséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azért mondják, hogy a fatövét gyökerestül hagyják meg, mert királyságod megmarad, mihelyst elismered, hogy a menny uralkodik. Mennyire jó kifejezés ez itt a végén, nem? Hogy a menny uralkodik. Lehetne egy ilyen könyvcím. Hogy királyságok jönnek, királyságok mennek, politikai rendszerek jönnek és mennek. Kormányok, diktátorok, hatalmak. De a menny uralkodik, és örökké megmarad. Te tudod ezt Istenről? Emlékszel erre? Megtanította már ezt neked Isten? Hogy ő mindenek felett áll. Nebukadnezár, ő most fogja ezt megtanulni. És ha nem vagy hajlandó megalázkodni, mondja neki Baltazár, akkor Isten 7 évre elveszi a te emberi elméd, vagy ahogy mondja az eredeti kifejezés, az emberi szíved, és ad neked egy állati szívet. És úgy élsz, mint egy ökör. Nem tudom, hogy hallottad-e, de ez egy ismert orvosi diagnózis. Van egy ilyen betegség, én kimondhatatlan, megpróbálom, isznia-zoantropika, na, csak ki jutottam mondani. Ez azt jelenti, hogy valaki egy állatként kezd el viselkedni. Azon belül is ez a boantrópia, amikor valaki úgy kezd élni, mint egy szarvasmarha. Ez egy ismert orvosi diagnózis. Az 1940-es években volt egy brit pszichiáter, akinek volt egy ilyen betege. 20 éves volt, 20-as éveiben járt, és 5 éve már kórházi ellátásra szorult, mert úgy kezdett el élni, mint egy ökör. Most el tudjátok képzelni. Kim volt a szanatóriumban, kiment a kertbe, és füvet legelt. 5 éven keresztül, és figyelték, ahogy jár a fűben, és nem ette meg akármelyiket, csak azt, ami jó számára, a rossz gyomokat mind elkerülte. Nem csak úgy élt, mint egy ökör, mint egy okos ökör, vagy nem tudom. Így teljesen felvette ezt a viselkedést. Hát ez elég egyedi eset. És képzeljétek el, hogy 5 év után egyik pillanatról a másikra kilépett belőle. És az orvosa, aki leírta ennek a beszámolóját, ezt írta az árójelentésben, hogy nem tudom, mi történt, de aki kíváncsi rá, olvass el Dániel 4. fejezetét. Ez ott leírok. Ez tényleg megtörtént Nabukadnezárral? Ez komoly? Hát szerintem igen. Tényleg meghibant? Elment az esze? Úgy élt, mint egy állat? Igen, 7 évre Isten megengedte ezt neki. Képzeljétek el, hogy erről a történelmi időszakról, Nabukadnezár uralkodásáról elég sok történelmi feljegyzésünk van. De ebben az 7 éves időszakban, mintha nem lett volna uralkodó Babilonban. Nincs királyi intézkedés. Sőt, van egy görög történész, aki a Krisztus előtt 260-ban szólt erről, hogy Nabukadnezárt így írja, mintha megszállta volna egy Isten, és egyik pillanatra a másikra eltűnt. Ez egy ismert tény, hogy valami történt, de itt nem valaki ír róla, hogy ez történt, ezt Nabukadnezár mondja el. Nem ő mondja, hogy hát valami gáz volt 7 évig, hanem hogy elment az eszem, úgy éltem, mint egy ökör. Ő nem szépíti, ő leírja, ami történt. És ez volt az a jel, amit Isten vitt véghez az életében, hogy elismerje, hogy az Úr uralkodik mindenek felett. A Talmud szerint egyébként, ami a zsidó ószövetségi biblia magyarázat, azt írja a Talmud, hogy ebben a 7 évben Dániel volt az, aki gondozta Nabukadnezár királyt. Érts alatta azt, amit kell. Kivitte a mezőre legelni, vagy adott neki friss vizet minden. Nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, de ő állt ott mellette minden nap. Jól vagy, Nabu? Nem tudom, ez hogy zajlott. Teljes őrület. És gondoljátok el, hogy Dániel közben strigulázza az éveket. És tudja, mi történik. Eltelt egy év, már csak 6. És várja azt a pillanatot, hogy Nabukadnezárnak megjöjjön az esze. És sokkal több annál, hogy elismerje, hogy a fenséges uralkodik. És nézzétek meg, mit mond Dániel a végén. 24. vers. Ezért, ó király, fogadd meg a tanácsomat. Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel. Így boldogan élhetsz sokáig. A király magyarázatot kért, és nem tanácsot. De azt mondja a végére Dániel, hadd adjak egy tanácsot, király. Legyél alázatos. Fordulj el a bűneitől, és élj igazságosan. Tudjátok, hogy miért mondja ez Dániel? Ahogy az előbb mondtam, mert ő törődik ezzel az emberrel. Sokszor mondjuk, akár mi hívők is, hogy hát én nem, ezt nem mondom meg neki, mert nem akarom megbántani. Nem akarom, hogy megbántsam azzal, amit szólok. És ezért nem mondom el az igazságot. Te, ha bajba lennél, nem akarnád, hogy megmondják neked az igazságot? Nem akarnád, hogy valaki megmondja, hogy rossz irányba mész? Dehogy nem vágynál rá. De mégis vannak olyan emberek, vannak olyan helyzetek, amikor már azt tesszük, hogy hát inkább nem mondom meg, mert biztos fájna neki hallani. Nem mondom meg, mert szeretem. És ha így gondolkodom, akkor nem azt a másik embert szeretem, hanem magamat szeretem jobban nála. Mert nem akarok konfrontálódni. Nekem nagyon tetszik Dánieltől ez az őszinteség, hogy ennyire hiteles, és nem riad meg a végére oda tenni a magyarázat után ezt a tanácsot, hogy király, alázd meg magad. Élj alázatban Isten előtt. Hagyd fel a vétkeiddel, fordulj el ettől, és tudjátok, mit kér tőle, hogy térjen meg. Fordulj el a vétkeidtől, élj igazságosan. Isten nem adta fel ezt a királyt. És megy utána, hogy üldözi ezt az embert, amíg meg nem alázza magát. Lehet, hogy volt a te életed során egy olyan helyzet, amikor föladtál valakit. Azt mondtad, hogy hát én már vagy 20-szor elmondtam neki, hogy Krisztusban van a megoldás, és nem hallgat rám. Én egyszerűen nem csinálom tovább. Mintha 20-nál lenne a választóvonal, hogy eddig lehet, utána nem. Isten nem ad fel embereket. Isten nem mondja azt, hogy elérhetetlen. És akkor miért adunk fel mi embereket? Én azt gondolom, amíg Isten embereket tart a környezetünkben, amíg ők közel vannak, és mi hatással lehetünk rájuk, addig nem adhatunk fel embereket magunk körül. Isten se teszi. Isten engem se ad fel. Hála neki. Legyünk hűségesek ebben. Spurgeontől kérdezték egyszer ezt az ige hirdetése után, hogy Spurgeon úr maga úgy prédikál, mintha bárki megtérhetne, pedig csak azok térhetnek meg, akiket Isten kiválaszt. És Spurgeon válaszára erre az volt, hogy igen, ez így van. De amíg Isten meg nem jelöli nagy sárga X-el, hogy kiket választ, addig én mindenkinek hirdetni fogom az evangéliumot. Én örülök, hogy Dániel nem adta fel ezt a királyt, és hogy Isten nem ad fel minket sem. Hogy meghatotta volna Nabukadnezzárt, ez a magyarázat? Nem tartom valószínűnek, de így folytatódik a történet. Mindez megtörtént Nabukadnezzár királlyal. 12 hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Láttad ezt a részt? 12 hónappal később. Mind szeretnénk, hogy ez úgy történjen el, hogy Dániel így elmondja a jó tanácsot, hogy király, alázd meg magad. Fogadd el Istent, járj vele. Nem. És már így abban a pillanatban így változik tehén, így nő neki a szarva. De így nem így történt, hanem 12 hónap eltelt. Másnap fölkelt, és kutyabaja nem volt. Eltelt egy hét, eltelt egy hónap, eltelt 5 hónap. És könnyen összetévezhette a király Isten szavát azzal, hogy Isten ezt véghez se viszi. Pedig Isten csak hosszú tűrő volt. Sokszor az ember félreérti Isten türelmét és hosszú tűrését, és azt gondolja, hogy Isten nem is törődik. Hogy Istent ez nem érdekli. Pedig a Biblia azt mondja, hogy a bűn utolér minket. Fölkelt másnap, fölkelt egy hét, hogy felejtsük el. Sose tévesszük össze azt, hogy Isten türelmes és hosszan tűrő, és egy adott ponton a vétkeinek nem látjuk a következményét. Pedig, ami ma nem harap meg, az előbb-utóbb utolér. Hidd el nekem, hogy Isten túlságosan szeret minket ahhoz, hogy megússzuk a bűnt. Ha megúszod, ha újra és újra tudsz vétkezni úgy, hogy megúszod, ennek egy oka lehet, hogy nem vagy az Úré. Mert aki az Úré, azt ő megfenyíti. És ez az ő szeretetének a jele. Hogy nem enged el minket a bűnnel sétálgatni. Ezért mondja az ige, hogy bár nem tűnik örvendetesnek a fenyítés, de mégis az igazság békességes gyümölcsét szüli azoknak, akik az Úréi. Ez Isten kegyelme, hogy még vár, de 12 hónap múlva mindez véghez ment Nabukadnezzár királya. Hogyan? 27. vers. Így szólt a király. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyemmé, hatalmam teljében, fenségem dicsőségére. Ismeritek azokat a ilyen utolsó mondat vicceket? Nagyon jók tudnak lenni. Hát ez volt Nebunak így az utolsó mondata. Ez az én királyi városom. Mindezt én építettem. Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat. Egy hang hallatszott a mennyből. Neked szól ez az üzenet, Nabukadnezzár király. Elvetem királyságodat. Száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és hét időszak múlik el fölötted, míg el nem ismered, hogy a fenséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Babilon egy hatalmas város volt. Ma a romjait találjuk, és Nabukadnezzár városában, amit ő épített, minden körre rávésték, hogy Babilon a hatalmas város, Nabukadnezzár király építette. A maga dicsőségére. Minden kőbe bele volt esvésve. És ott sétálgat a várfal tetején, vagy a palotája tetején, hogy ez mind az én dicsőségem. És abban a pillanatban hallja Isten szavát. És végbe ment rajta, amit Isten mondott. Én tettem naggyá. És Isten azonnal, hogy most olyan leszel, mint egy ökör 7 évig. És azonnal letaszította. Mindez az én hatalmam. Mondja egy porszem király a porszem városa tetején, és a mindenható Isten azt mondja, hogy most tanulsz valamit, Nabu. Most megtanulod, hogy én ülök a mindenség felett. Ez az egy pillanat sok mindent megtanított Nabukadnezárnak. Tudod, például azt, hogy Isten tudja a nevét. Mert mondja, hogy ó, Nabukadnezár király. A másik, hallja Isten hangját közvetlenül. Na, ez se semmi. Én ennek kapcsán azt szeretném mondani nektek, hogy Tamás bátorított minket ma arra, hogy olvassuk az igénket. Ez a Biblia, ez nem csak történetek leírva. Nem csak össze vannak téve sztorik, és utána, ha van kedvünk, olvassuk. Ez Isten üzenete neked és nekem. És amikor olvasod, ezzel a szívvel, ezzel a fejjel olvast, hogy Isten ezt nekem tette ide. Nabukadnezár hallja Isten hangját, közvetlenül neki szól az Úr. 30. versben. Azon nyomban beteljesedett a beszéd Nabukadnezáron, száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. A király megőrült. Kivette Isten az emberi szívét, és adott neki egy állati szívet. Így fogalmaz az eredeti. Arámul íródott ez a rész. Sokszor arról beszélünk, hogy az elme, hogy mennyi mindent kell még tudnunk, tanulnunk, hogy, és hogyha megváltozik az elme, akkor megváltozik az ember. Részben igaz. Itt mélyebb dolgokról van szó. Isten a szívét változtatta meg. Én azt gondolom, hogy ha embernek megváltozik a szíve, akkor megváltozik az élete, biztosan. Általában egy hívő, egy nem hívő embernél gond van az elmében is. Lehet konkrétan diagnosztizálható baj. Viszont minden esetben gond van a szívben. Ezért Isten, amikor megvált valakit, kiveszi a kőszívet és ad egy hússzívet. Isten a szívünket gyógyítja meg. Ott van Dániel minden nap ezelőtt a király, emellett a király mellett, 7 éven keresztül. És ma is igaz ugyanez, amit itt látunk. Hogyha egy ember nem alázza meg magát Isten előtt, akkor azt az embert Isten megalázza. Ez az alapelv visszatér az új szövetségbe, hogy Isten a büszkéknek ellenáll, de az alázatosaknak meg kegyelmet ad. A végeredmény mindig ugyanaz, gondold el. Hogyha valaki megalázza magát, akkor alázatban élhet. Ha valaki felmagasztalja magát, Isten alázza meg. Végül ugyanaz az eredmény. De melyik utat szeretnénk bejárni? Ezért mondja az Péter, a 2. Péterben, hogy alázd meg magad Isten előtt. Azzal jobban jársz. Alázd meg magad Isten előtt. Hogy ő a maga idején felemelhessen. Amikor eltelt ez az idő, én, Nabukadnezár, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a fenséget, dicsőítettem, és magasztaltam az örökkő élőt, mert az ő uralma, örök uralom és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. Dániel számolta az éveket. Letelt a 7 év, és mondta, hogy most már bármikor megtörténhet. Olyan ez a történet, hogy látjátok, hogy Nabukadnezár ebből nem tudott volna kiszállni. Nem ő mondta azt, hogy na, letelt a 7 év, most már visszatérek a trónra, hanem Isten rendelte az első és az utolsó napját is. És egyik nap, amikor bement Dániel az istállóba, ránézett a királyra, és látta, hogy visszatért az értelme. Hogy újra emberi értelemmel, józanul lát. És tudjátok, hogy miben vette ezt észre? Mi volt az ő józanságának a jele? Hogy elismerte, hogy a fenséges uralkodik. És dicsőítette Istent. Párszor már megtörtént velem is, hogy ostobának néztek, bolondnak. Hogy miért mész te Isten után? Minek jársz egy gyülekezetbe? Minek dicsőíted őt? Az kinek jó? Ő az elveszettek szemében örültség ez. Viszont a valódi józanság, a valódi értelem első jele az, ha valaki elismeri a fenségeset, hogy ő uralkodik. És dicsőíti Istent a neki járó dicsőítéssel. Ez egy nehéz lecke. 7 évig úgy élni, mint egy ökör. Mondhatnánk, hogy 7 kidobott év. Elmúlt, és telhetett volna máshogy. Mert nem volt hajlandó megalázkodni Isten előtt. Én nem szeretném, hogy így járjunk. Nem feltétlenül így, ahogy Nabukadnezár, de azok az évek, amikor felmagasztalom saját magamat, azok a legüresebb évek az életemben. De amikor megalázom magam Isten előtt, akkor el tudom fogadni az ő kegyelmét. Mert az Isten a büszkéknek ellenáll, az alázatosoknak meg kegyelmet ad. Isten nem engedi meg, hogy bármelyikünk azt a koronát hordja a fején, ami neki jár. Ezt ő nem fogja megengedni, mert a dicsőség, ami neki járna, és én elveszem tőle, az elpusztít engem. És azt mondja, hogy minden dicsőség az enyém. Neki jár, az övé, ő méltó rá. És ha kell, ezt nehéz leckével is megtanítja. Ő ül a trónon, ő viseli a koronát, akkor van az életem a helyén. Akkor leszek egy józan gondolkodású ember. És így ér véget a fejezet. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Abban az időben értelmen visszatért, és királyságomhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak felkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. Most ezért én, Nabukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes. Eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Nagyon tetszik, ahogy zárja ezt a fejezetet Nabukadnezár. Azt mondja, hogy ő meg tudja alázni azokat, akik kevélyen, büszkén élnek. És Nabukadnezár királynak visszakerült a trónra, visszakapta a dicsőségét. Istennek nem az volt a vágya, hogy lerántsa ezt az embert a porba, hanem az, hogy utána valóban fölemelhesse, már a megfelelő szívvel. Én azt gondolom, hogy Nabukadnezár ott lesz a mennyben. Fogunk vele találkozni. Jó lesz tőle egyenesbe hallani ezt a történetet. Egy ember, aki találkozott Istennel, és megtanulta ezt a fontos leckét. Isten uralkodik mindenek felett. Lapozzatok velem a Jeremiás 9-be egy pillanatra, és itt fejezzük be. Jeremiás 9, 22-es, 23-as igevers. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős. Ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Nabu ezt a nehéz úton tanulta meg. De higgyétek el, hogy ezt nem cserélte volna el semmire. Előtte mindene megvolt, csak éppen békessége nem volt. Nem tudott aludni. Becseréltem mindezt arra, hogy ismeri Istent. Ez többet ért neki már ennél. Elég nehéz út 7 évig egy állatként élni, de egy olyan helyre hozta, hogy már értette, hogy már nem kell nekem más, csak Isten. Ez az a hely, amiben Isten gyönyörködik. Vigyázz azzal, hogy mivel dicsekedik a szád. Jeremiás azt mondja, hogy dicsekedni akarsz, azzal dicsekedj, hogy tudod és érted, hogy Isten az Úr. Úgy hagyta abban a bizonyságtételét Nabukadnezár király, hogy Isten mindenek felett áll. Az ő kezét semmi nem köti meg. Ki kéri számon az ő tetteit? Nem fogja le senki az ő kezeit. A mi Urunknak senki nem parancsol. Tőle nem kérheti számon senki, hogy miért teszed ezt, miért teszed ezt. Gondolkodtál már azon, hogy a mi Istenünk lehetne egészen más is. Ő lehetne kevésbé szerető. Ő lehetne egy haragvó, egy türelmetlen, egy gonosz szívű. És hogy kérhetném én számon, hogy ő lehetne ilyen Istenünk? Mint ez a Nabukadnezár, aki azt csinált, amit akart. Isten is élhetne így a tej hatalmával. De tudod, hogy ezzel szemben Isten hogyan éli meg a hatalmát? Hogy elküldte a fiát értünk. Minden erejét és minden hatalmát abba tette bele, hogy megváltsa az ő népét. Én nem kérhettem volna számon, hogyha elkárhozom, hogy Uram, miért nem váltottál meg engem? Erre nem tudom kötelezni őt, erre ő nem kényszerül. Ki kérheti számon tetteit? De ő mégis az ő akaratából úgy döntött, hogy egy se vesszen el az ő gyermekei közül. Azt mondta Isten, hogy az az akarata és vágya, hogy mindenki megismerje őt. Ha ma te az Úrhoz fordulsz, akkor megmenekülsz. Ha megalázod magad Isten előtt, és azt mondod, hogy a menny uralkodik, a fenséges, akkor megváltódik az életed. Megmenekülsz az kárhozattól. És megismered, hogy a te életedben Isten minden hatalmát, minden eszközét, az irgalom eszközévé teszi, hogy felépítsen téged, hogy megismerd őt. Remélem, nekünk ez nem lesz egy nehéz lecke, legalábbis ennyire nehéz, mint Nabukadnezárnak, hogy elismerjük, hogy a fenséges uralkodik. Ismerjük el ma. Adjunk neki hálát ma is, amikor dicsőítjük őt, ez a legjózanabb dolog, amit egy ember tehet. Uram, dicsérünk téged, fenséges királyunk vagy, Uram. Minden a te kezed által lett, te teremtetted a mennyet és a földet, Uram. És te vagy az, aki nevünkön szólítasz, Uram. Köszönöm, Uram, hogy megismertetted magad velünk, hogy józanságra hoztál az őrületből. Mert ma már úgy tűnik, hogy amikor nélküled éltünk, akkor éltünk ész nélkül. Akkor éltünk ilyen őrületben, céltalanul. De Uram, köszönöm, hogy kijózanítottál. Hogy nem kell, hogy mi üljünk az életünk trónján. Nem egy hamis király ül azon a trónon, hanem te. És ma elismerhetjük, hogy minden dicsőség téged illet. Hogy a korona a te fejedre való. Uram, ha meg kell, hogy törj, akkor tedd. Ha meg kell, hogy alázz, akkor tedd. Uram, mert el akarjuk fogadni a te kegyelmedet. Nem szeretnénk büszkén élni. Magunkat magasztalva. Mert azok a napok, hetek, évek üresen telnek el. Mi most megalázzuk magunkat előtted, Uram. Te látod, hogyha lakik-e, rejtőzik-e bennünk büszkeség, biztos van. Formáld a szívünket, az életünket. Taníts, és törd meg ezeket a területeket, hogy minden területén az életünkben tudjuk és elismerjük, hogy a fenséges uralkodik. Köszönöm ezt a gyülekezetet, Uram. Köszönöm, hogy mindannyiunknak van egy története, mint Nabukadnezárnak. Hogy bizonságot tehetünk, hogyan találkoztunk veled. Add, hogy bátrak legyünk ezt hirdetni, Uram. Hogy a szívünkön tudjuk viselni más embereknek a sorsát. Ahogy látjuk ezt Dánieltől. Hogy ne adjunk föl embereket, ne adjunk föl kapcsolatokat. Ne mondjunk le emberekről, hogy ők elérhetetlenek, ők túl messzire mentek, Uram, mert neked nincsenek túl messze. Köszönjük, hogy minket se adtál fel. Áraz ránk a lelkedet, Uram, és köszönjük a te igédet, ami olyan valóban, mint egy frissítő eső a mennyből. Neked adjuk a dicsőséget. Amen. Isten áldjon titeket. Ha valaki szeretne imád kérni, nagyon szívesen imádkozunk. Hátul adhatok a szolgálatnak, és maradjatok, ameddig csak szeretnétek. Ne felejtsétek, jövő vasárnap itt nem lesz alkalom.